Amikor a frissen mázolt szagú palotába megérkezett, József gyors futárral küldött levele, amelyben hivatalosan közölte az Istennel testvérei megérkeztét, akiktől kora ifjúsága óta különélt. Ott már szájról szájra elterjedt a hír, és Fáraó már sokat és izgatottan beszélt róla Nofretéte királynéval, a királyné nővérével, Nezemmuttal, saját nővérével, Bakhetatonnal, valamint művészeivel és kamarásaival. A levélre nyomban válaszolt. Parancs az égi adományak elöljárójához, így szólt a tolba mondott írás, a megbízások valóságos elöljárójához, a király árnyék adójához és egyetlen egy barátjához, bácsikámhoz. Tudd meg, hogy felségem olyannak tartja leveledet, amilyet valóban szívesen olvas. Lásd, a fáraó sokat sírt a hírek hallatára, melyeket tőled kapott, és a nagy feleség Neferne-Fruaton, valamint az édes hercegnők Bakhetaton és Nezemmut elvegyítették örömkönnyeiket mennybéli atyám kedves fiájéival. Minden, amiről értesítesz, rendkívül szép, és amit jelentesz nékem, újjongásra készteti szívemet. Amit nékem írsz, hogy testvéreid eljöttek hozzád, és hogy atyád még él, megörvendezteti az eget, vidámmá hangolja a földet, és a jó emberek szíve csapong jókedvében, sőt ez a hír még a rosszakét is kétségtelenül meglágyítja. Szolgáljon tudomásodra, hogy Aton szép gyermeke, Nefer Kheperu Ré, a két ország ura, levelet következtében rendkívül kegyes hangulatban van. Közléseidhez fűzött óhajaid már előre teljesültek, még mielőtt leírtad volna őket. Szép akaratom és teljesítő hozzájárulásom az, hogy a tieid, akárhányan vannak is, eljöjjenek Egyiptom földjére, ahol te olyan vagy, mint én, és ahol belátásod szerint juttathatsz nekik telepes földet, hogy éljék e föld zsírját. Mondd meg testvéreidnek, így cselekedjetek, és így parancsolja nektek fáraó, akinek szívében atyának, Atonnak szeretete lakozik. Terheljék meg a ti barmaitokat, vigyetek magatokkal a király fészeréből szekereket gyermekeitek és feleségeitek számára, és jöjjetek. A ti házi eszközeitekre pedig ne tekintsetek sóhajtva, mert ellátunk majd benneteket országunkban mindennel, amire szükségetek van. Hiszen fáraó tudja, hogy műveltségetek nem áll oly magas fokon, és igényeitek könnyen kielégíthetők. És amikor megérkeztek országotokba, akkor vegyétek föl atyátokat és házanépét és egész házatáját, és hozzátok el őket ide le hozzám, hogy testvéretek közelében legeltethessétek nyájaitokat, aki minden dolgok elöljárója az egész országban, mert az ország nyíljék meg előttetek. Így szól fáraó testvéreidnek könnyek közt adott utasítása. Ha nem kötnének számos és fontos teendőim Akhetatonhoz, az országok egyetlen fővárosához, rezidenciámhoz, akkor elektromból készült nagy kocsimba ülnék, és Men Nefru Mirébe sietnék, hogy lássalak tieid körében, és hogy színem elé vezess testvéreidet. Amikor azonban testvéreid majd visszatértek, vezesd őket, ha nem is mindnyájukat, ami fáraónak túlfárasztó lenne, de egy kiválasztott csoportjukat színem elé, hogy kikérdezhessem őket, és atyádat, az idős férfiút is vezesd elém, hogy jóságosan kitüntessem megszólításommal, és hogy tisztelet övezze, miután fáraó beszélt vele. Éj boldogul! Ezt a levelet kapta József gyorsfutárral Menfei házában, és megmutatta 11 testvérének, akik megcsókolták ujjuk hegyét. Egy holdnegyedig nála maradtak házában, mint hogy 20 éve már halottnak hitte, szétszaggatottnak vélte őt atya, most már nem volt fontos, vajon néhány nappal előbb vagy később tudja-e meg, hogy még életben van. És József cselédsége kiszolgálta őket, és hitvese a napleányzó barátságos szavakat intézett hozzájuk. Ők pedig beszélgettek fürtös fejű, előkelő unokaöccseikkel, Manasséval és Efraimmal, akik tudtak az ő nyelvükön, s akik közül a fiatalabbik Efraim Józsefre, és így Rákelre is sokkal inkább hasonlított, mint Manassé. Az idősebbik teljesen egyiptomi anyjára ütött, úgyhogy Júda így szólt, meglátott Jákob Efraimot zárja szívébe, s nem így szól majd Manassé és Efraim, hanem így Efraim és Manassé. De Júda azt tanácsolta Józsefnek, hogy a fiúk füle fölött vágják le az egyiptomi gyermek fürtöt, mielőtt Jákob megérkezik, mert ő megbotránkoznék rajta. Végül, miután elérkezett a hét vége, csomagoltak és felszedelőzködtek az útra. Mert egy királyi karaván volt indulóban, hogy Menféből az országok mérlegéből felutazzék Kánaán földjén át Mitanni földjére, ahhoz kellett csatlakozniuk 2 és 4 kerekű kincstári szekereikkel, amelyeket összvérestől és rabszolgástól átadnak majd nekik. Ha még 10 szamarat hozzászámítunk, megrakva Egyiptom földjének mindenféle díszmű és fényüzési cikkével, válogatott kultúrlimlommal és kifinomult ízlés tárgyaival, melyeket József küldött Jákobnak ajándékba, továbbá még 10 szamár kancát is, amelyeket szintén Jákobnak küldtek, málhájukban gabonával, borral, befőttel, füstölt hússal és kenőcsökkel, akkor világosan látható, hogy már a testvérek maguk is tekintélyes karavánt alkottak, mert hiszen a tetejében még mindegyikük személyes tulajdona is ajándékokkal gyarapodott, amelyekkel magasrangú testvérük halmozta el őket. Ismeretes, hogy mindegyiküknek egy-egy ünneplő ruhát ajándékozott. Benyámint pedig 300 ezüst debennel, és nem kevesebb, mint 5 ünneplő ruhával ajándékozta meg az év fölös napjainak száma szerint, úgyhogy már bizony volt némi oka, ha azt mondta, amikor elbúcsúzott tőlük, ne háborogjatok az úton. Ezzel inkább arra gondolt, hogy ne térjenek vissza a régi dolgokra, és ne hányják egymás szemére, mit tett az egyik, amiről nem tudott a másik. Mert hogy féltékenykedhettek volna Benyáminra, amiért vérszerinti testvére annyival gazdagabban ajándékozta meg, az nem is jutott az eszébe, és a testvérek sem gondoltak ilyesmire. Olyanok voltak, mint a bárányok, és mindent teljesen rendben levőnek találtak. Mint szenvedélyes fiatalemberek, tettleg fellázadtak az igazságtalanság ellen, de most már úgy végződött a dolog, hogy teljesen belenyugodtak az igazságtalanságba, és bizony már sohasem akartak semmit sem kifogásolni a nagy mondáson, kedvezek, akinek kedvezek, és könyörülök, akin könyörülök. Hogyan kezdünk hozzá? Csodálatra méltó, és a szellemnek tetsző, hogyan rendeződnek ebben a történetben a szép megfelelések, és miképpen teljesedik valamely ellentét egyik párja a másikban. Így például valamikor régen, 7 nappal azután, hogy Jákob megkapta a jelet, a testvérek hazatértek Dothán völgyéből, hogy atyukkal megsírassák József halálát, és rosszul voltak a félelemtől, milyen állapotban találnak majd rá, és miként élnek majd vele, annak a félig hamis, de azért éppen elég alapos gyanúnak terhével vállukon, hogy ők a fiú gyilkosai. Most őszfejjel ismét Hebronba tértek haza, keblükben a nem kevésbé elképesztő hírrel, hogy József az egész idő alatt nem volt halott, és most sem az, hanem él, mégpedig dicsőségben. És szinte ugyanúgy, mint egykor. Elszorult a szívük a feladat láttán, hogy ezt az öreggel közöljék. Mert ami elképesztő, az elképesztő, és ami lenyűgöző, az lenyűgöző, akár élet, akár halál a tartalma. És ezért nagyon aggódtak, hogy Jákob hanyatt esik majd épp úgy, mint akkoron, de ez alkalommal, mint hogy közben 20 évvel idősebb lett, megszakad a szíve az örömtől, azaz a boldogság borzalmától és a megrendüléstől, úgyhogy József élete lesz halálának oka, és az élőt többé meg sem pillanthatja már, sem az őt. Ezen felül ez alkalommal szinte elkerülhetetlenül kiderülne az is, hogy ők ugyan az egykori fiúnak nem gyilkosai, akiknek Jákob azóta is állandóan félig meddig tartotta őket, de félig meddig mégiscsak azok, és csak véletlen, hogy nem teljesen azok, az izmáliták leleményessége következtében, akik magukkal vitték Józsefet Egyiptomba. Ez hát nem kevésbé járult hozzá örömteli aggodalmas hasgörcseikhez, és csak az a gondolat nyugtatta meg őket kissé, hogy a kegyelem, melyben Isten részesítette őket, amikor küldötteinek, a midianitáknak a segítségével elhárította róluk a teljes gyilkosságot, Jákobra szükségszerű hatással lesz majd, és megakadályozza, hogy ilyen Isten áldotta emberek fölött ítélkezzék és elátkozza őket. Ilyenfajta dolgok körül forgott beszélgetésük az egész 17 napos úton, amely annak ellenére, hogy türelmetlenül várták a végét, mégis túl rövidnek tetszett nekik, hogy befejezhessék tanácskozásaikat, miként értessék majd meg Jákobbal, és milyen színben jelennek majd meg előtte, ha már megértették vele. Gyerekek, így beszélgettek egymás közt, mert amióta József így szólt hozzájuk, gyerekek, hiszen én vagyok az, azóta ők is gyakran gyerekeknek szólították egymást, ami régebben egyáltalán nem volt szokásban náluk. Gyerekek, meglátjátok, hanyat esik majd, amikor megmondjuk neki, ha csak nem nagyon finoman és tapintatosan súgjuk a fülébe. Jó, jó, de akár finoman, akár durvábban. Úgy vélitek, elhiszi majd nekünk, amit mondunk. Amennyire előre látható, nem akar majd hinni nekünk, mert annyi számlálatlan év alatt fejében és szívében megrögződött már a halál gondolata. És nem lesz könnyű megdönteni azt, sem az élet gondolatával elcserélni, még utóbbtán nem is fogadja majd szívesen a lelke, mert már ragaszkodik ahhoz, amit megszokott. Testvérünk József úgy véli, hogy nagy öröm éri majd az öreget, és természetesen így is lesz, hatalmas öröm. Reméljük, nem haladja meg erejét. De aztán vajon tud-e az ember mindig nyomban el is kezdeni valamit az örömével, ha addig bánat volt a tápláléka sok évtizeden át? És tetszik-e majd neki, ha megtudja, hogy életét rögeszmében élte le, és téves hitben napjait? Mert hiszen az élete volt az, hogy emésztette magát. És most ennek vége. Több lesz az, mint különös, hogy most majd meg kell győznünk az ellenkezőjéről annak, amiről valaha a véres ruha segítségével meggyőztük, és amihez most ragaszkodik. És tán végül is még jobban megharagszik ránk azért, hogy megfosztjuk bánatától, mint valaha azért, hogy okoztuk neki. Bizonyos, hogy el fog zárkózni, és nem hiszi majd el nekünk. Ez persze másrészt jó és szükséges is. Egy ideig ne is higgyen nekünk. Nem is szabad hinnie, mert a nyomban elhinné, az a földre sújtaná. Tehát, hogy is mondjuk meg neki úgy, hogy az öröm ne érje túl hirtelen, és ne túlságosan csalódjék bánatában. Az lenne a legjobb, ha semmit se kellene mondanunk neki, csak elvezethetnénk őt le Egyiptom földjére, és fiának, Józsefnek színe elé állíthatnánk, hogy saját szemével lássa, és minden szó feleslegessé váljék. Persze éppen elég nehéz lenne elérni, hogy Micráim földjére utazzék. A zsíros legelőkére, még ha tudná is, hogy József ott él. Ezért előbb meg kell tudnia, különben bizonyos, hogy nem utazik. De hát az igazságnak nem csak szavai, hanem jelei is vannak, mint amilyenek a felmagasztalt ajándékai és fáraónak szállításunkra szolgáló szekerei. Majd megmutatjuk őket, sőt, talán már mindjárt kezdetben. még mindenféle beszéd előtt, és azután magyarázzuk meg a jeleket. A jelekből pedig megismeri majd, milyen barátságos szándékai vannak a felmagasztaltnak irányunkban, és mennyire egy test, egy lélek vagyunk az eladottal. Tehát az öreg nem is tud majd sokáig haragudni ránk, nem tud megátkozni minket, amikor minden kiderül. Vajon megátkozhatja-e egész Izraelt 10-12-n közül? Ezt ugyan nem teheti. Mert ez azt jelenteni, hogy Isten segítsége ellen lázad, aki Józsefet előttünk ideküldte Egyiptom földjére szállást csinálónak. Ezért hát, gyerekek, ne féljünk túlságosan. Majd elválik, amikor üt az óra, és majd a pillanat sugalmazza nekünk, hogyan üssük nyílva a dolgot. Mindenek előtt kiteregetjük majd az ajándékokat, Egyiptom javait, és megkérdezzük, honnan származhat ez atyánk? És vajon ki küldhette? Talál csak ki. Hát onnan Alantról, a nagy vásártartótól ered, azt küldi neked. De minthogy ő küldi neked, nyilván kell, hogy nagyon szeressen. Tehát akkor csak nem annyira kell szeretnie, amennyire a fiú az atyát szereti? És ha már megérkeztünk a fiú szócskához, akkor már túl vagyunk a félúton, akkor már átestünk a vastagabján. Mert akkor még egy ideig lovagolunk ezen a szón, és lassanként nem mondjuk már ezt a vásártartó küldi neked, hanem ezt a fiat küldi, József küldi neked, tudnilik él és egész Egyiptom földjének ura. Így tervezgettek 11-en, és tanácskoztak minden nap és minden éjjel a sátor alatt, és aggodalmukhoz képest szinte túl gyorsan véget ért a már ismert út. Menfétől föl a határ erődítményekig, majd a borzalmas sivatagon át a filiszteusok földje és Gáza irányában, Hazáti tengeri kikötője felé, ahol elváltak a kereskedelmi karavántól, amelyhez csatlakoztak volt, és aztán a szárazföld belseje felé vonultak fel a hegységbe, Hebronnak kis nappali menetekben, de még inkább éjjeli menetekben. Mert amikor jöttek, virágos tavasz volt, és az éjjelek már szelídek, ezüstösek a telőben levő szép holttól. És mert terhükre volt, hogy az egyiptomi szekerekkel, összvérekkel és rabszolgákkal, valamint a csaknem 50 állatra rúgó szamárcsordával felduzzadt menetük mindenütt felcsigázta a nép kíváncsiságát, és arra késztette a lakosságot, hogy bámészan összeszaladjon, ezért nappal inkább pihentek és éjjelente közeledtek szülőföldjükhöz, Mamré ligetének terebintusaihoz, ahol atyuk szőrháza és legtöbbjük kunyhója állott. Az utolsó napon persze korán elindultak, és délután az 5. órában már közel voltak céljukhoz, ha hegyoldalról, amelyen keresztül vonultak, még nem is látták a törzs tábor helyét, mert ismerős dombok még elrejtették pillantásuk előtt. A Málhás csapatot némi távolságban maguk mögött hagyták, és ők 11-en gondolataikba merült szamaragolók előre ügettek, abba hagytak minden beszélgetést, mert a szívük erősen dobogott, és annyi megállapodás ellenére már egyikük sem tudta igazában, hogy is kezdjék el, miképpen súgják meg atyuknak, hogy földre ne sújtsa őt a hír. Amikor már ilyen közel voltak hozzá, semmi sem tetszett nekik, amit korábban elhatároztak. Mindent helytelennek látta, különösen az olyasmit, hogy talál csak ki. És ki is lehet ez? Szörnyen ízetlennek, és ebben az ügyben teljesen alkalmatlannak tetszett szemükben. Mindegyikük elutasította és megvetette azt magában, és egyesek még az utolsó pillanatban valami újat akartak a helyébe tenni. Talán jó lenne valakit előre küldeni, például a fürge Naftálit, jelentse ő Jákobnak, hogy közelednek már Benyáminnal, és nagy, hihetetlen hírt hoznak, hihetetlent részben, abban az értelemben, hogy nem lehet elhinni, sőt, talán még más értelemben is, annyira ellenkezik minden megszokottal, hogy az ember szinte el sem akarja hinni, és mégis Isten élő igazsága az. Így lehetne talán, gondolta egyikük vagy másikuk, az atya szívét leginkább arra hangolni, hogy fogadja majd a hírt jól, és előkészíteni rá egy futárral, mielőtt a többiek megérkeznek. Lépésben haladtak. Híradás. Kopár köves hegyoldal volt az, ahol állataik poroszkáltak. Mégis telisteli tavaszi virággal. Körös körül nagyobb kőgörgelék hevert, s azon kívül még kisebb törmelék is fette a talajt. De ahol csak puha föld volt, és szinte még a kemény kövek közül is fékezhetetlenül burjánzott fel a vadflóra, messze, amerre a szem ellátott, mindenütt virág, fehér, sárga, ékszínkék, rózsaszín és bíborvörös virágok halomban, virágok csomókban és párnásan, bájos bujatarkaság. A tavasz csalta ki őket, és kivirágzottak a maguk órájában, még a téli esők segítsége nélkül is, úgy látszik, a hajnali harmattal is beérték, ha csak tiszavirág életű, gyorsan hervadó virulásra is. A mezőn imitamot nyíló bokrok is fehérben és rózsaszínben pompáztak, mert itt volt virágzásuk ideje. Az ég kékén csak bárányfelhők göndörödtek a magasban. Az egyik kövön, amelyre a virágok oly tajtékosan csaptak fel, mint hullámok a sziklazátonyra, egy alak ült egyedül az ég alatt, maga is távolból nézve virágszerű, ahogy hamarosan kiderült, törékeny leányka, piros ingruhácskában, hajában margaréta, karján gitár, amelynek húrjaival játszadoztak finom, barnás ujjacskái. Szerák volt Áser gyermeke. Atya már messziről megismerte előbb, mint a többiek, és jókedvűen szólt: Szerák ül ott a kövön, az én kislányom, és pöntjög valamit gitárján. Ez egészen rával erre a porontra. Szeret egyedül ülni és zsolozsmázásban gyakorolni magát. A nyíregytyűsök és puvolások fajtájából származik a lelkem, Isten tudja, honnan veszi. Mintha csak vele született volna, hogy mindig csak zsolozsmáznia és kántálnia kell. És érti a módját, hogy játszék a húrokom, és a magasztaló énekbe a maga hangját is belevegyíti. Teltebb zengéssel, mint ahogy az ember prücsök alkatától elvárná. És bizony még Izrael dicsőségére válik egyszer ez a kis majom. Ha, most észrevett bennünket! Kitárja a karját, és elénk szalad. Ha-ho! Szerák! Szerák! Atyát tér meg bácsikáiddal! A gyermek ekkor már közelükbe ért. Mezitláb szaladt a virágmezőn át a sziklatörmelék között, hogy csak úgy összecsendültek csuklóján és bokáján az ezüst perecek, és fekete feje búbján ugrándozva félre billent a fehér-sárga koszorú. Pihegve kacagott a viszontlátás örömében, és zihálva üdvözlő szavakat kiáltott. De még sóhajaiban és lihegő lélegzetvételében is volt valami csengés és zengés, amelynek eredetét alig lehetett megérteni, mivel neki magának még oly vékonyka volt a termete. Már az volt, amit leánykának szoktak nevezni, nem gyermek már, és még nem leányzó, éppen hogy 12 éves. Asher feleségét Izmael egyik dédunokájának tartották, Szerák tán Izsák szép és vadfél testvérétől örökölt valamit, ami arra késztette, hogy énekeljen. Vagy pedig, mint hogy az emberek tulajdonságai utódaikban igen különösen megváltoznak, tán atyának, Ásernak torkos ajka és nedves szeme, kotnyelessége és hajlama érzelmi és lelki ismereti cimboraságra váltak muzsikus hajlammá a kis Szerákban. Lehet. Lehet, hogy túl merésznek és erőltetettnek találjátok, ha a gyermek ének hajlamát és művészetét az apa torkosságára vezetjük vissza. De mit meg nem próbál az ember, hogy megmagyarázza az ilyen csodálatos, veleszületett tehetséget, mint amilyen Szerák zsolozsmázó kedve volt.